A 16., 17., 18. és 21. fejezeteiből fogom az első Mózes könyvéből olvasni. Mózes első könyvéből olvasni. Száraj, Abrám felesége, nem szült neki. De volt Szárajnak egy egyiptomi szolgálója, akinek Hágár volt a neve. Száraj ezt mondta Abrámnak: íme az Úr nem engedett szülnöm, menj be a szolgálomhoz, talán az ő révén lesz fiam. És hallgatott Abrám Száraj szavára. Akkor Száraj, Abrám felesége fogta a szolgálóját, az egyiptomi Hágárt, és férjének Abrámnak adta, hogy legyen az asszonya. 10 esztendővel azután, hogy Abrám megtelepedett Kánaán földjén. És ő bement Hágárhoz, az pedig teherbe esett. Amikor látta, hogy terhes, úrnőjének nem volt többé becsülete előtte. Ezért Száraj ezt mondta Abrámnak: miattad ért engem sérelem, magam adtam öletbe a szolgálómat, de látja, hogy teherbe esett, és nincs előtte becsületem. Ítéljen ügyünkben az Úr. Abrám így felelt Szárajnak: hiszen kezedben van a szolgálód, csinálj vele, amit jónak látsz. Ettől fogva olyan rosszul bánt vele Száraj, hogy az elfutott tőle. Az Úr angyala rátalált egy forrásnál a pusztában, annál a forrásnál, amely a Súrba vezető út mentén van, és ezt mondta: Hágár, Száraj szolgálója, honnan jössz és hová mész? Ő így felelt: úrnőm elől, Száraj elől futok. Azt mondta neki az Úr angyala: térj vissza úrnődhöz, és alászkodj meg előtte. Ezt is mondta neki az Úr angyala: nagyon megsokasítom a te utódaidat annyira, hogy meg sem lehet őket számolni. Majd ezt mondta neki az Úr angyala: ím teherbe estél, és fiút fogsz szülni. Nevezd Izmaelnek, mert hallott az Úr nyomorúságodról. Szilaj ember lesz ez. Kezet emel mindenkire, de rá is mindenki, kártesztves testvéreinek, ahol csak tanyázik. Azután így nevezte az Urat, aki szólt hozzá: te vagy a látás Istene. Mert ezt mondta: én is láthattam itt, aki engem látott. Ezért nevezik azt a kutat Lahajrói kútnak. Ott van most is Kádés és Bered között. Ezután fiút szült Hágár Abrámnak. Abrám Izmaelnek nevezte a fiát, akit Hágár szült. Abrám 86 esztendős volt, amikor Hágár Izmaelt szült Abrámnak. Amikor Abrám 99 éves volt, megjelent Abrámnak az Úr, és ezt mondta neki: én vagyok a mindenható Isten. Járj én előttem, és légy fedhetetlen. Megajándékozlak szövetségemmel, és nagyon megszaporítom utódaidat. Azután ezt mondta Isten Ábrahámnak: Szárajt, a feleségedet ne nevezd többé Szárajnak, hanem Sára legyen a neve. Mert megáldom őt, sok fiút adok tőle neked, megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle. Ábrahám arcra borult, de nevetett, és ezt mondta magában: 100 esztendős embernek lehet egy gyermeke, vagy Sára 90 éves létére szülhet-e? És ezt mondta Ábrahám az Istennek: bár csak Izmael életét oltalmaznád. De Isten ezt mondta: nem. Sára a feleséget szül neked fiút, akit Izsáknak fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is. Izmael dolgában is meghallgatlak, megáldom őt, és nagyon megszaporítom és megsokasítom utódait. 12 fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem. De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára 1 esztendő múlva szül neked. Azután ezt kérdezték tőle: hol van Sára a feleséged? Ő így felelt: itt a sátorban. Egyikük azt mondta: 1 esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek, Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatózott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és ezt gondolta: miután megvénültem, lehet egy gyönyörűségem, meg az Uram is öreg. Sára teherbe esett, és fiút szült Ábrahámnak öregkorába, abban az időben, amelyet megígért neki Isten. Amikor a gyermek nagyobb lett, elválasztották. Ábrahám pedig nagy lakomát készített azon a napon, amelyen elválasztották Izsákot. Amikor Sára nevetni látta az egyiptomi Hágár fiát, akit Hágár Ábrahámnak szült, ezt mondta Ábrahámnak. Kergesd el ezt a szolgálót a fiával együtt, mert nem örökölhet ennek a szolgálónak a fia az én fiammal Izsákkal. Ez a beszéd Ábrahámnak igen rosszul esett a fia miatt. De Isten ezt mondta Ábrahámnak. Ne essék neked rosszul ennek a fiúnak és szolgálónak a dolga. Bármit mond neked Sára, hallgassa szavára, mert Izsákot fogják a te utódodnak nevezni. De a szolgáló fiából is népet támasztok, mert ő is tőled származik. Ábrahám fölkelt reggel, fogott egy kenyeret, meg egy tömlő vizet, és Hágárnak adta. Föltette azt az asszony vállára, és elküldte őt a gyermekkel együtt. Így ment el, és bolyongott Beer-Sebába pusztájában. Amikor kifogyott a víz a tömlőből, oda tette a gyermeket az egyik bokor alá. Maga pedig elment, leült vele szemben egy nyílövésnyi távolságban, és ezt mondta. Ne lássam, amikor meghal a gyermek. Ott ült vele szemben, és hangosan sírt. De Isten meghallotta a fiú hangját, és Isten angyala pedig kiáltotta mennyből Hágárnak, és így szólt hozzá. Mi van veled, Hágár? Ne félj, mert meghallotta Isten a fiú hangját ott, ahol van. Kelj föl, vedd fel a fiút, és fogd kézen, mert nagy népet támasztok belőle. És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Oda ment, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút. Isten pedig vele volt a fiúval, és az felnövekedett. A pusztában lakott, és íjász lett. Imádkozzunk.
Úgyhogy szokatlanul hosszú volt ez a felolvasott ige, mert hogy maga a történet az egy nagyon nagy időszakot ível át Ábrahám és Sára életében, és valójában ez a hosszú idő az, ami a feszültséget okozza az ő életükben, és ez a hosszú idő az, ami végeredményben a problémát okozta, és ami miatt nem sikerült nekik úgy elnyerniük az ígéretet, ahogy azt Isten eredetileg tervezte. Azt látjuk, hogy volt Istennek egy nagyon határozott ígérete abban, hogy Ábrahámtól nagy nép fog származni, benne áldatnak meg a világon az összes népek. És volt a valóság, hogy nincs gyermeke és öreg. És vajon előfordul-e a mi életünkben is olyan, hogy Isten mond valamit, és akkor azt mondja, hogy hát ez lesz, és aztán nem az van. És aztán tovább is biztat, hogy ez fog történni, ezt ígérem neked, és akkor nem az történik. És akkor fölmerül az emberben az a kérdés, hogy most akkor mi a realitás? Most hogyan lehetséges az, hogy Isten mondott valamit, és aztán hát közel sem az történik? Sőt, úgy tűnik, hogy teljesen lehetetlen, hogy ez bekövetkezzen. Valamiféle alternatív megoldást kellene keresni. És végeredményben ez a történet, amit felolvastunk végig, ez egy alternatív megoldásnak a története. Nagyon érdekes, mert sok szempontból nem úgy sül el, ahogy azt Ábrahám és Sára gondolta, de az az érdekes, hogy sok szempontból úgy sem sül el, ahogyan azt a külső szemlélők gondolnák. Tehát ahogy azt gondolnánk, hogy Istennek reagálni kellene erre a kérdésre, és Isten nagyon különös módon nem így reagál erre a kérdésre. Nézzük ezt a történetet először egy nagy vonalakban, egy kicsit az előzményekről, hogyan is került Ábrahám ebbe a helyzetbe. Hol játszódik ez a történet? Azt olvassuk, hogy Háránban volt ekkor Ábrahám, a Mamré tölgyesében sátorozott, és egy nagy ígérettel jött ő ide. Tulajdonképpen nagyon messziről érkezett Ábrahám ide. Ábrahám eredetileg Mezopotámiában született, Ur-Kasdimban, ami fönt van északon. Elfelejtettem megnézni hány kilométer, de szerintem egy olyan jó 500 körül lehet. És Már elindultak délfelé az ő édesapjával, Háránban telepedtek le, ez még bőven Mezopotámiában van. Na most ebben a korban ez volt a világnak a közepe. Tehát úgy nagyjából a legjobb helyről jöttek el, és hát egy elég elmaradott helyre érkezett Ábrahám. De nem azért ment oda, mert hogy neki kedve lett volna oda költözni, hanem azért, mert Isten azt mondta neki, hogy menjen ki az ő atya házából, menjen Kánaán földjére, táborozzon ott, azért, mert az övé lesz ez a föld. De Ábrahám már ekkor öreg volt. Ekkor még nem is Ábrahámnak hívták, időnként Ábrahámnak fogom nevezni, de történelmileg ekkor még Ábrahámnak hívják. És ekkor már 75 éves volt, és úgy érkezett ide, hogy nem volt gyermeke, gondoskodott már magának egy örökösről, egy szolgájának a fiáról, hogy valószínűleg ő lesz majd az én örökösöm. És azzal az ígérettel érkezett, hogy hát majd nagy néppé leszel. És aztán itt Hebronban történt még egy esemény, amikor elvált Lóttól. Úgy tűnik, hogy talán Lót is lehetett egy olyan remény, hogy hát talán ő lesz az örököse, de nem, tőle is elvált. Ott maradt az ígéret földjének közepén gyerek nélkül, és eltelt közben újabb 10 év. Tehát nem volt Ábrahám egy nagyon türelmetlen ember. 75 éves korában odaér, hát nem nagy a sansz arra, hogy akkor gyereke lesz, és akkor eltelt újabb 10 év, és még mindig nem volt gyermekük. Akkor Sárának lett egy ötlete. Innen a 21. század elejéről ezt egy nagyon elvetendő ötletnek látjuk. Ha az az ötlet, hogy van neki egy rabszolgája Egyiptomból, akkor legyen ő véranya. Tulajdonképpen ez a mostani kifejezés erre, amit ők akartak, hogy hát szülessen tőle Ábrahámnak egy gyermeke, és akkor ő az, aki az örökös lesz. Ez még ráadásul hozzátartozik az is, hogy ebben az időben a rabszolga az nem igazán, mint egy egyenrangú ember szerepelt a családban, hanem egy vagyontárgy. Tehát Hágár egy igen jó lehetőség volt arra, hogy általa megszülessen Sárának a gyermeke. Azért, mert az a gyermek nem Hágár gyermekének számított volna, hanem Sáráé. Ugye arról van szó, hogy a rabszolga Sáráé, akkor a rabszolga által szült gyerek is Sáráé. És attól kezdve, hogy Ábrahám elismeri az ő gyermekének, akkor lehet örökös a rabszolgának a gyermeke is. De tulajdonképpen Hágárnak a szerepe itt nem volt valami fényes. Tehát ő tulajdonában van az ő gazdájának, történetesen ráadásul kicsit rosszabb a helyzet, mert a gazda asszonyának a tulajdonában van, és hát őt használják arra, hogy megszülessen egy gyerek. Ez így a 21. században nagyon, nagyon durvának látszik, akkor ez egy bevett szokás volt. Tehát gyakorlatilag, társadalmilag Sára ötlete nem olyan nagyon elvetendő. Az más kérdés, hogy Isten nem így tervezte azt, hogy hogyan akar utódot adni Ábrahámnak, és nem így tervezte a házasságot sem, hogy a gyermekeket azt kívülről szerzik, tulajdonképpen kizsákmányolva egy rabszolgát. És hát, kitalálták ezt a dolgot, Ábrahám nem nagyon tiltakozott. Egyébként, ja, még egy megjegyzés, ez egy elég racionális döntés. Tehát, ha az ember biológiailag megvizsgálja a kérdést, akkor Ábrahámnál 10 évvel volt fiatalabb Sára, tehát akkor ő 75 éves volt. Nagyon kicsi a valószínűsége, hogy egy 75 éves nőnek egészséges gyermeke szülessen. Az, hogy egyáltalán gyermeke szülessen, az is nagyon kicsi. Az egy eléggé valószínű dolog, egy 80 éves, jó karban lévő embernek egy fiatal nőtől simán születhet gyermeke. Tehát a Sárának az elképzelése, hogy hogyan kell gyermekhez jutni, ez egy igen racionális, igen jó elképzelés volt, és a kör környezetében sem volt nagyon kirívó. És ennek ellenére nézzük az eredményt, Isten nem ezt tervezte, de ezt ugye ők nem igazán tudták. Nekik egy kicsit úgy tűnik, hogy be kellett segíteni Istennek, mert hát Isten ígért valamit, ami 10 éve nincs. Egyre öregebbek vagyunk, egyre nehezebb lesz ez a helyzet, akkor most egy kicsit besegítünk, és előrébb mozdítjuk Isten tervét. Tehát ők nem valami istentelen dolgot találtak ki, hanem csak előrébb akarták mozdítani azt, amit Isten egyébként is megígért. És ami az érdekes ebben a történetben, hogy a dolog részben működött. Mert hát, ugye, ahogy az várható volt, Hágár teherbe esett, és hát útban volt az örökös, csak föllépett egy probléma. Föllépett egy olyan probléma, hogy Hágár ahelyett, hogy ilyen szépen beletörődött volna abba, hogy az ő szerepe itt az, hogy megszülje az örököst, aztán meg lehetőleg maradjon meg a helyén, és maradjon nyugiban, ne szóljon semmit. Ehelyett úgy fölemelte a fejét, és azt mondta, hogy hát vagyok én valaki, nem? Hát terhes vagyok én itt az örökössel. És azt gondolta, hogy ő akkor Sárával egyenrangú lesz, és azt olvasjuk, hogy nem volt becsülete attól kezdve az úrnőjének előtte. Magyarán eddig ugye volt egy darab feleség, meg volt egy szolgáló, és most hirtelen lett 2 feleség, akik elkezdtek küzdeni egymással. Ráadásul az egyik öreg, a másik fiatal, az egyiknek gyereke lesz, a másiknak nem. Jó, Sárának nagy előnye van, ő az úr, és a másik pedig rabszolga. Ugye el tudjuk képzelni, hogy Ábrám háztartásában ettől kezdve nem lett béke. És érdekes Sárának a reakciója. Mit mond? Nem azt mondja, hogy eltoltam. Hát tulajdonképpen igen, ez történt. De nem ez, hanem oda ment Ábrámhoz és panaszkodott. Bántódásom van miattad. Én adtam öledbe a szolgálómat, mivel hogy látta, hogy teherbe esett, nincs előtte becsületem. Tegyen ítéletet az Úr, én köztem és te közted. Érdekes a dolog, nem? A konfliktus ettől kezdve nem csak Sára és Hágár között van, hanem Sára és Ábrám között is. Miért? Hát ki az oka ennek a helyzetnek, mondja Sára. Hát nyilván te. Hát általában ki az oka annak, hogyha a dolgok rosszra fordulnak? A legritkább esetben gondoljuk azt, hogy mi. Valójában arról van szó, hogy úgy látta Sára, hát én nekem itt volt egy jó tervem, ez így teljesen jól működhetett volna, és erre nyilván te csináltál valamit, ami miatt ez a Hágár azt gondolja, hogy valaki. Én nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy Ábrám ragaszkodott is valamennyire Hágárhoz, hiszen hát adva van egy fiatal nő, ráadásul gyermeket vár tőle, a feleségétől kapta, hát gondolom nem nagyon szívesen kergette volna el. Kialakult egy olyan konfliktus, amit borzasztó nehéz megoldani, azért, mert volt egy jó ötlet. Volt egy jó ötlet, amivel elő lehet segíteni Istennek a tervét, csak éppen Istennek nem az volt a terve. És az az igazság, hogy a megoldás, amit Ábrám kitalált, hát arra sem nagyon lehetünk büszkék. Vagy legalábbis hát ő nem nagyon lehetett volna büszke rá, vagy így kívülről nézve nem egy igazi megoldás. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy hát nézed már, hát ez a szerencsétlen terhes, hát most mit piszkálod? Majd megszüli a gyereket, és akkor megvalósul a terved. Ezt azt mondta, hogy hát a te dolgod, nem? Te szolgálod, csinálj vele, amit akarsz. Ábrám, igen, példamutató családfőként kivonult a konfliktusból, és mondta, hogy hát csinálj vele, amit akarsz. És hát Sára megfelelő módon csinált is vele, amit akart, egész addig, hogy az elfutott előle. Azt olvassuk, hogy nyomorgatja azért Szárai, és az elfutott előle. Azért gondoljunk bele ennek a szegény Hágárnak a helyzetébe. Ő ezt a helyzetet nem választotta. Ő nem nagyon akart béranya lenni. Na jó, persze, mikor már belekerült a helyzetbe, kihasználta azt a helyzetet, mert akkor megpróbált küzdeni az ő úrnője ellen. És aztán olyan rosszul bántak vele, hogy elfutott terhesen, és és elmenekült az ő úrnője elől. Milyen érdekes, hogy Sárának hogy megváltozott az értékrendje, nem? Ugye eddig gyerek kellett, most már nem kell a gyerek, mert nem lehet kijönni az anyjával. Gyakorlatilag hajlandó lett elpusztítani a gyermeket az anyjával együtt. Csak menjen el. Valószínűleg meg lehetett volna akadályozni, hogy elpusson. És találkozunk egy nagyon rossz helyzettel. Ábrahámnak és Sárának még mindig nincs gyereke, viszont már veszekszenek egymással. És van egy terhes nő, aki meg menekül a sivatagba. Tehát sikerült előállítani egy eredeti helyzetnél lényegesen rosszabbat, és akkor most várjuk, hogy mi történik. És az a meglepő, hogy Isten amikor közbelép, akkor nagyon hatékonyan, és az adott helyzetet megoldva közbelép. És hol, kivel beszél? Ez is nekem egy meglepő dolog, hogy Isten nem Sárával beszél, nem Ábrahámmal beszél. Ha mondhatta volna Ábrahámnak, hogy hát figyelj, most egyétek meg, amit főztetek, akkor most már jó kell benni azzal a Hágárral. Ehelyett megmenti Hágár. Mert az lecsüggeszthet fejjel, megy a sivatagban, üldögél egy kút mellett, ott még mondjuk közvetlen életveszély nem fenyegette, de oda megy hozzá Isten, oda küldi egy angyalát, és megszólítja, azt mondja, Hágár, Szárai szolgálója, honnan jössz, hová négy? Ez egy nagyon jó módszer Istentől. Olyan sokszor alkalmazza velünk is, meg ez a lehető legjobb lelki gondozási mód, ahogy el lehet kezdeni egy beszélgetést. Honnan jössz és hová mész? Nem tudta? Hát dehogy nem. Kinek kellett a kérdés Hágárnak? Mert el is mesélte. Az én asszonyomnak, Szárainak színéről jutok. És akkor azt mondta neki az úrangyala, térj meg a te asszonyodhoz, és alázd meg magad az ő kezei alatt. Nem különös ez a válasz? Nem azt mondta neki, hogy hát rettenetesen igazad van. Téged úgy kihasználtak, hát nem elég, hogy gyereket akarnak veled születni, de még utána el is zavarnak. A mehelyett azt mondja, hogy menjél vissza. És jobb lesz a sorsod? Hát nem. És mi a meglepő, hogy Hágár visszamegy. És nem úgy megy vissza, mint a szerencsétlen szökött rabszolga, aki majdnem éhen halt a sivatagba, és most azért kénytelen visszamenni. Hanem úgy megy vissza, hogy tudja a gyermekének a nevét, mert hogy Isten azt mondta neki, hogy nevezze el. Terhes vagy szűz fiat, nevezd a nevét Izmaelnek, mivel hogy meghallotta Isten a te nyomorúságodat. Ez a gyerek egész életében arra fogja emlékeztetni az ő anyját, sőt, az az érdekes, hogy ezt a névadást elfogadta Ábrám is. Később tovább olvassuk, akkor Ábrám nevezte el Izmaelnek a fiát. Hágár kapta az információt Istentől, és továbbadta Ábrámnak, és ő pedig úgy nevezte el a gyermeket, mert hogy az annak a neve. És ez emlékezteti arra majd végig, hogy Isten meghallgatta azt a szerencsétlen nőt, akit mi elszavartunk. És elmondja neki Isten, hogy milyen lesz Izmael. Nem mond neki nagyon, nagyon kellemes dolgokat, azt mondja, hogy nagy nép lesz. De vattérmészetű ember lesz, az ő keze mindenek ellen, és mindenek keze ő ellene, és minden ő atya fiának ellenére üti fel sátorát. Ez egy olyan vonal, hogy az emberi megoldás szül egy emberi következményt. Izmael nem olyan lesz, amilyennek eltervezte volna Isten az örököst, olyannyira, hogy nem is Izmael örökli magát a szövetséget. Ez furcsa egyébként, mert az első szülött gyermek volt Izmael. Tehát Ábrámnak az első gyermeke, a legidősebb. És mégsem ő örökölte a szövetséget, mert nem őróla szólt az ígéret. De Később Isten az ő saját útján is gondoskodott arról, hogy Ábrámnak legyen gyermeke. Picikét gondoljunk bele, hogy milyen helyzete volt Sárának. Tervezett valamit, valósult el. Látszólag megoldotta, sikerült elzavarni Hágárt, nem? Ráadásul úgy, nem is úgy, hogy elküldte, hanem addig piszkálta, amíg el nem menekült. Tulajdonképpen ő akkor nem elküldött szabad ember, hanem szökött rabszolga lett. Még rosszabb helyzet, mintha ő elküldte volna. És aztán meglepő dolog történik. Hagytuk elszökni, többet nem látjuk, és mondjuk néhány nap múlva visszajön, és mit mond? Találkoztam Istennel. És milyen ez az Isten? Olyan, aki azt mondja, hogy Izmaelnek nevezd a fiadat, mert meghallottam az ő nyomorúságát. Egy olyan Isten, aki hall. És utána elmeséli, hogy elneveztem azt a forrást, ahol voltunk, a látás Istenéről. Mert hogy láttam az Isten. Egy olyan Isten, akit még látni is lehet. Most ehhez képest Sára még nem volt ilyen élményben. Őt nem hallgatta még meg Isten, ő nem látta az Úr angyalát. Tulajdonképpen, ha belegondolunk, Istennek ez egy komoly leckésztetése volt Sára irányába. Megtehetett persze ezt a szolgáddal, de én gondoskodom róla. És gyakran előfordul olyan, hogy Istennek a reakciója az nem az lesz, hogy helyreállítjuk a rendet azután, amit kitalált az ember, hanem akkor abban a helyzetben cselekszik Isten és tesz valami más. Mert ugye rögtön helyreállt volna a rend. Hát, hogyha Isten hagyja ott meghalni Hágárt a sivatagban, akkor ugyanaz a helyzet, mint volt. Nem volt Ábrámnak gyermeke, ígértem neki, majd lesz. De Isten nem hagyta azt, hogy elvesszen az a gyermek. Nem hagyta azt, hogy elvesszen az a rabszolga. Mert neki az is fontos volt. És olyan különös, hogy előfordul olyan, hogy az ember elkövet hibákat. Sára elkövette azt a hibát, hogy a korszellemnek engedelmeskedve kitalált egy megoldást. És aztán annak részben megisszuk mi a levét. Sára és Ábrám megitta a levét abban, hogy konfliktus keletkezett közöttük. És valaki más megissza a levét. Ha belegondolunk, Hágár ennek az egész történetnek részben áldozata. Azért mondom, hogy részben, mert hát azért ő is tett valamit érte. Szóval akkor, amikor kiderült, hogy terhes, akkor attól kezdve azért másként bánt az ő úrnőjével. Tehát benne volt abban, hogy ebbe a helyzetbe kerüljön. De nem tőle indult ki ez a helyzet. Gyakran előfordul az, hogy a mi hibáinknak a következményei nem csak minket sújtanak, hanem másokat is sújtanak. És Isten ebbe a helyzetben nyúlt bele. Utána nyúlt Hágárnak, megmentette, adott neki egy kijelentést, és az az érdekes, hogy a szövetséget részben kiterjesztette, vagy nem is a szövetséget, az ígéretet kiterjesztette rá. Miért? Mert Isten viszont hűséges. Isten azt mondta, hogy Ábrahám gyermekéből nagy nép lesz. És Izmael Ábrahám gyermeke. Akárhogy is veszük, ez így van. Isten betartotta az ígéretét, és nagy nép származott belőle. Az arabok Izmaelt tartják az ő ősatjuknak. Olyannyira, hogy tulajdonképpen minden arab-izraeli háború az testvérháború. Hiszen testvérek ők. Ha nagy baj van, akkor egyébként hivatkoznak is erre. Tehát mi testvérek vagyunk. És valójában Isten egy egész különleges megoldást adott. Azt mondta, hogy nagy néppé teszlek, mondja Ábrahámnak, és ehelyett két nagy néppé tette. Az egyik az ígéretnek a gyermeke, a másik az emberi megoldásnak a gyermeke. De mind a kettő nagyon fölnőtt. Mind a kettőt megáldotta Isten. Érdekes egyébként, hogy Isten azt mondja Izmaelről, hogy felettén megáldom őt. Tehát nem csak azt, hogy nagy néppé teszem. És Istennek az a módszere, hogyha az ember bekerül valamilyen helyzetbe, akár az ő saját hibájából, akkor abban a helyzetben segít. Én nagyon utáltam, amikor gyerekkoromban valamit nem csináltam meg, és emiatt bajba kerültem, és akkor azt mondták, hogy hát előbb kellett volna. Na most ennek nincs sok értelme. Tehát ezt mondani a gyereknek, hogy előbb kellett volna, ez a leckésztetése szegénynek. Istentől itt nem láttuk ezt. Isten abban a helyzetben segített Hágáron, amiben volt. Nagyon különös, hogy nem is mondja neki azt, hogy hát minek feleseltél te az úrnőddel, nem kerültél volna ide. Csak azt mondta, hogy menj vissza, és alázd meg magad az ő kezei alatt. És aztán, ha tovább lapozunk a 13. vagy a 17. részre, ez mintegy 13 évvel később történt. Figyeljétek meg, nem gyorsan történnek a dolgok. Ábrám és Sára életében eltelt 13 év újra gyerek nélkül. Ráadásul ott van egy gyerek, akiről úgy nagyjából lehet tudni, hogy nem az ígéret, vagy legalábbis konfliktus forrása Ábrahám és Sára, Sára és Hágár között. De hát azért egy már van. És aztán megérkezik Isten, és újra ígéretet ad. Ekkor Ábrám már 99 éves volt. És újra elmondja, hogy szövetséget kötök veled, sőt, ad neki egy jelet arra, hogy mi lesz a szövetségnek a jele, ez a körülmetélkedésnek a jele. És aztán elmondja újra, hogy nagy néppé teszlek. Sőt, azt is mondja, hogy Sárától fog születni az a gyermek. És mit is olvasunk erről, hogy hogyan reagált erre Ábrahám? 17. rész 17. verse. Ekkor arcra borult Ábrahám, és nevetett. És gondolta az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke? Vagy Sára 90 esztendős lévén szülhet-e? Olyan nevetségesnek tűnt, nem? És akkor azt mondja, tehát van megoldás, nem? És mondta Ábrahám Istennek, vaj, ha Izmael élne te előtted. Tehát megoldottuk, nem? Azt mondja Isten, hogy gyermeke lesz Sárának. Mire Ábrám? Hát ez nevetséges. De hát már megvan oldva. Itt a gyerek. 13 éves, nem lehetne, hogy ő? Érdekes, hogy Ábrahám talán még így sem ismerte föl azt, hogy Isten valójában mindenható. Valójában meg tud tenni bármit. Pedig már azért jó néhány dolgon keresztül ment. Ekkor már majdnem 100 éves volt. Az utóbbi 25 évet azt ilyen vándorlásokban töltötte meg Istennek nagy dolgait látta. De Isten pedig ezt mondta, kétségkívül feleséget Sára szül neked, fiút, és nevezed annak nevét Izsáknak, megerősítem az én szövetségemet ővele, örökké való szövetségből az ő magvának utána. És aztán elmondja, hogy őt is meg fogja szaporítani, és megsokasítja, és nagy név származik belőle. Érdekes, hogy ugyanezt a nevetési reakciót váltotta ki Sárából is, amikor meghallotta ezt az ígéretet. Egy résszel később, egy másik alkalommal érkezik két angyal, és beszél Ábrámmal, és akkor Sára is ezt úgy kihallgatja, hogy mi történik, és ő is csak nevetésre fakad, hogy hát, ez aztán végképp nem lehetséges. És aztán egy kicsit tovább lapozunk, itt van egy történet közben Sodomáról, amit nem olvastunk fel. Egy kicsit tovább lapozunk, egy évre rá valóban Sára teherbe esett, és megszülte a gyermekét. És Ábrahám nevet adott neki, Izsáknak nevezte el, úgy, ahogy Isten mondta neki. Izsáknak a neve a nevetés szóból származik. Nagyon érdekes ez a dolog, mert értelmezhetjük kétféleképpen is ezt a nevetés szót, hogy az egyik az, hogy Ábrahám is nevetett rajta, hogy meg fog születni ez a gyerek, Sára is nevetett rajta, hogy meg fog születni ez a gyerek, ez olyan kicsit gúnyos nevetés, nem? Isten azt mondja, hogy ez lesz, és akkor mi azt mondjuk, hogy hát persze, hogy ne. Hát persze, hogy az lesz. De aztán, mikor megszületett, akkor Sára már máshogy értelmezi ezt a nevet, és mondta Sára, nevetést szerzett az Isten én nekem, aki csak hallja, nevet rajtam. És ki mondta volna Ábrahámnak, hogy Sára fiat szoptat, én fiat szültem vénségemre. Ekkor már az öröm nevetésévé válik ez a dolog, és akkor egyszer csak hirtelen egy olyan kis bökés érkezik. Elkezdett felnőni Izsák, és amikor elválasztották, ez akkoriban 2-3 éves korban történt, tehát itt nem csecsemőről van szó, akkor nagy ünnepséget rendeztek. Mindenki örült. Hát megvan itt az örökös, örülünk neki, nagy vendégséget szerzett, és akkor jön a kis tüskeszúrás. Mikor pedig Sára nevetgélni látta az egyiptombeli Hágárnak a fiát, kit Ábrahámnak szült, mondta Ábrahámnak, kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örökös a szolgáló fia az én fiammal Izsákkal. Különös újra előállt az a helyzet, hogy van az igazi megoldás, amit Isten ad, na de a pót megoldás az még mindig ott maradt. És ráadásul ekkor már az Izmael nem volt egy kis gyerek. Olyan 15-16 éves lehetett. És el tudom képzelni, hogy egy kamasz hogyan reagál arra, hogy na megérkezett az öccse. Hát lehet, hogy némi gúnyos nevetésre fakadt, vagy esetleg cikizte a kicsit, vagy valami hasonló történhetett. De lényeg az, hogy Sárának nagyon rosszul esett ez a nevetés. És a reakció, menjen el innen. Nem maradhat itt. Igaz, hogy az én ötletem volt, igaz, hogy eddig jó volt, de most már el kell küldeni, ne legyen itt. Mert hát nekem már van fiam, ő fog örökölni. És nem örökölhetnek ők együtt. És itt megint egy meglepő dolog történik. Azért meglepő dolog, mert amikor először küldték el Hágárt, akkor Isten visszaküldte. És most, amikor el akarják küldeni Hágárt, akkor igazán csak Sára akarja elküldeni. Azt olvassuk, hogy Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszott ez a dolog az ő fiáért. Ábrahám szerette Izmaelt. Hát gondoljatok bele, az idős szülők mennyire szeretik az ő gyereküket? Ábrahámnak abszolút idős szülőként, hát 86 évesen született a fia. És akkor van egy fia, az már nagy, hát 15 éves. 15-16 éves, azzal el lehet menni vadászni, tehát azzal már lehet mindenféléről beszélgetni. És van egy másik, aki még csak 2. És akkor ezt el kell zavarni. Ez azért nagyon rossz lehetett neki. És akkor Isten meglepő módon nem azt mondja, hogy hát szedd már ráncba a feleségedet, nem? Hát az is a te gyereked. Nem azt mondja, hogy nem, nyugodtan küld el. Ebben benne van az, hogy Isten fog róla gondoskodni. Isten gondoskodott arról, hogy fölnőjön Izmael, legyen hol fölnőnie, és aztán most új utat szabott Hágárnak és Izmaelnek, és új másik utat szabott Ábrahámnak. Megnyugtatja Ábrahámot arról, hogy nagy néppé lesz ő is, és ezek után elmegy Hágár és Izmael. És újra előáll a probléma, ami előállt már egyszer, csak most sokkal veszedelmesebben, mert most nem egy forrás mellett találja az Úr angyala Hágárt, hanem egy kiürült tömbő mellett, úgyhogy Már lerakta a gyereket a bokor alá, és elment, hogy ne lássa, hogy meghal. Azért úgy elképzeljük, hogy ez milyen nehéz helyzet valakinek. Elzavartak otthonról, most aztán tényleg nem ő tehetett róla, és akkor hát meg fog halni a gyerek. De én ezt látni se akarom, és akkor inkább elmegy onnan. És Isten meghallotta a gyermek szavát ott, ahol van. És itt megint egy olyan helyzet áll elő, hogy Isten ott segít, ahol vagyunk. Izmaelen ott kellett segíteni, ahol van. És ugyanolyan módon, ahogy csodálatos módon gondoskodott Ábrahámnak gyermekről, úgy Isten gondoskodott Izmael fönnmaradásáról. Megnyitotta Isten Hágár szemét, és látott egy vízforrást, odament, azért megtöltötte a tömlőt vízzel, és inni adott a gyermeknek. És volt Isten a gyermekkel, és az fölnövekedett, és lakott a pusztában, és lett íjászá. Egy később lehet olvasni még Izmaelnek a nemzetségéről, valóban 12 tör származott tőle is, ugyanúgy. És nagy néppé lett. És érdekes, hogy Isten itt azt látjuk, hogy Isten ott volt a gyermekkel, és felnövekedett a pusztában. Tehát Isten nem csak az ő ígéretének gyümölcséről gondoskodik, hanem az ember tettének következményéről is gondoskodott. Ez számunkra azért egy megnyugtató dolog, mert előfordul, hogy a mi rossz döntéseinknek a következményei az nem csak minket sújtanak. De ezekben a helyzetekben sem maradunk egyedül, nem hagy el minket Isten, és abban a helyzetben fogja majd megoldani, amibe kerültünk. Tehát Istentől nem fogunk olyan elutasítást kapni, hogy hát te mentél bele ebbe a helyzetbe, akkor most tégy, amit akarsz. Lehet, hogy a következmények sújtanak minket, hiszen Ábrahámnak és Sárának együtt kellett élni azzal a helyzettel 13 évig, sőt, hogy ott van Izmael velük, és valószínűleg ez több konfliktust is okozott. De Isten gondoskodott erről. És ebben a helyzetben vitte őket tovább. És általában nem az a kérdés, hogy az ember abban a helyzetben, amiben most van, hogyan került, hanem az a kérdés, hogy Isten hogyan fogja ebből tovább vinni. A múlt következményei azok sújtanak minket a jövőben, vagy a múlt következményei azok előnyösen hatnak ránk a jövőben, de Isten abból a helyzetből visz minket tovább, amelyikben éppen vagyunk. Akkor is kegyelmes, hogyha hibázunk. Két komoly tanulságot vonhatunk le ebből a hosszú történetből. Az egyik az, hogy Isten tervének a végrehajtásához nincsen szükség arra, hogy nekünk még nagyon jó ötleteink is legyenek hozzá. Tehát abban az esetben, hogyha Istennek van egy ígérete, van egy kijelentése, hogy mit fog tenni, akkor nem feltétlenül kell azt nekünk még mindenféle jó ötletekkel elősegíteni. Azt írja Jeremiás, vagy Jeremiás hiálmaiban, hogy jó várni és megadással lenni. Akkor, amikor Istennek van egy terve az ember életével, és látszólag az nem olyan, ami nekünk tetszik, hogy nem arra folyik, amerre nekünk kényelmes, akkor nem feltétlenül az a megoldás, hogy minél jobb ötletekkel elősegítsük Isten tervének a megvalósulását. Persze, ekkor előállhat az a helyzet, hogy beleesünk a másik hibában, akkor átesik az ember a ló túloldalára, és akkor leül szépen a földre, és várja, hogy Isten most csináljon valamit. Ábrahám életében sem így történt. Ábrahámnak, mikor Isten azt mondta, hogy menj ki a te házad népéből, menj Kánaán földjére, hát akkor felszedte a sátorát és ment. Tehát nem arról van szó, hogy mindent Istennek kell tennie, hanem arról van szó, hogy Isten tervének a végrehajtása az az ő dolga, ő az irányítója. És amikor tudjuk, hogy mit kell tenni, akkor tennünk kell. Csak nagyon fontos látnunk, hogy mik azok a dolgok, amik a mi dolgunk, és mi az, ami Istené. Mondok egy példát ezzel kapcsolatban. Amikor egy gyülekezet evangélizál, vagy egy hívő bizonyságot tesz, akkor neki az a dolga, hogy továbbadja az evangéliumot. Hogy az ember megtérjen, az nem a bizonyságtevő dolga. Azt a Szentlélek végzi. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor valaki elmondja az evangéliumot, és utána elvárja azt, hogy az, akinek elmondta, az megtérjen, és megsértődik rá, hogyha nem, akkor ez azért van, mert olyan dolgot akart elvégezni, ami nem az ő dolga. De ez nem jelenti azt, hogy nem kell elmondani az evangéliumot. Mert hogy Isten a tanítványainak azt mondta, hogy menjetek és mondjátok el, tegyetek tanítványokká minden népeket, de a Szentlélek az, aki megváltoztatja az embereket, és a megtérést hozza. Abban az esetben, ha mi nyomást akarunk gyakorolni valakire, ez tipikusan például érzelmi nyomás lehet, hogy nem foglak szeretni akkor, ha nem térsz meg. Ezt persze nem mondjuk ki, mert jól neveltek vagyunk, csak viselkedhetünk így. Akkor a Szentléleknek a munkáját akarjuk elvégezni. És akkor oda jutunk, ahova végül is jutott Sára és Ábrám, kaptak valamiféle megoldást, de az nem az az igazi. Ha valaki azért mondja azt, hogy én megtértem és hívővé váltam, hogy tetszen nekünk, az nem az a megoldás, amit Isten akart. Az az a megoldás, amit mi akartunk. És sok ilyen helyzet van, amikor az ember nem ismeri fel azt, hogy mi az én dolgom, és mi az Isten dolga. És természetesen, ha nem teszem meg azt, ami az én dolgom, azzal akadályozom Isten tervének a megvalósulását. Nem megakadályozom, hanem akadályozom. Ahhoz elég kicsit vagyunk, hogy meg tudjuk akadályozni, hogy Isten megtegye, amit akar. És a másik tanulság, amit láthatunk ebből, hogy Istennek a terve az nagyon sokszor nehezen megismerhető, és nem is túl racionális. Mondok megint egy másik példát, ez amiről jövő héten fogunk emlékezni, maga a megváltás munkája. Hát az egy nagyon nehezen érthető, és abszolút nem racionális terv volt. Ha belegondolunk a mai nap, a virágvasárnap, amit ünnepünk, akkor mi történt? Bevonult Jézus Jeruzsálembe, mint egy király. Jött Szamárháton, és az emberek leterítették a ruháikat elé. Ágakat vágtak a fákról, és letették. Miért? Mert jön a király. Mi lett volna a logikus lépés? Hát ha valakit Jeruzsálem kapuinál királyá választanak tulajdonképpen, királynak ismer el a nép, hát akkor forradalmat kell kérem csinálni. És akkor itt van a tömegtámogatás, nem szabad hagyni, hogy elaludjon a tűz, most azonnal. És ha Jézus akart volna, valószínűleg sikerült is volna egy kisebb fajta hőzöngést kiváltani ott Jeruzsálemben. Az más kérdés, hogy valószínűleg le is verték volna a rómaiak. De mit vártak el tőle? Király lesz, és megszabadít minket a római uralomtól. Érkezett valaki, akitől azt várjuk el, hogy majd ő megszabadít, hogy nem fognak uralkodni fölöttünk a rómaiak, akik mindenféle borzalmas pogány isteneket imádnak, mi megismerjük a valódi Istent. És ezek után néhány nappal Jézus keresztre feszítik, és meghal. Ez logikus megoldás? Nem. Viszont ez az isteni megoldás. Mert akkor, ha Jézus királlyá választják, vagy forradalmat robbantanak ki a rómaiak ellen, akkor lehet, hogy ideig, óráig ott lehet valami eredményt elérni, de nem menekülnek meg a pogányok. Istennek sokkal messzebbre mutató terve volt. És abban a helyzetben Jézus nem engedett semmiféle emberi megoldásnak. Annak ellenére, hogy ő számára is nagyon csábító volt az emberi megoldásnak a választása. Hiszen ugye a Getsemáné kertben ő azt mondja Istennek, hogy hát, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. Neki sem volt könnyű végig várni, és végig járni azt az utat, amit Isten az ő tervében meghatározott neki. De nem választotta azt. És azért, mert Jézus nem választotta azt, azért most itt lehetünk. És sokszor előfordul az, hogy a mi életünkben világosan látjuk azt, hogy Istennek van valamilyen terve, van valamilyen elhatározása, valamit meg akar valósítani, csak az nehéz. Vagy csak az nem racionális. És akkor lehetőségünk van lecserélni Isten tervét valamiféle emberi megoldásra. Ami lehet, hogy ideig óráig működik, lehet, hogy sokkal racionálisabbnak néz ki, de hosszú távon mindenképpen problémákat okoz. Úgy, ahogy Izsák leszármazottjai és Izmael leszármazottjai gyakorlatilag a történelem folyamán szinte mindig konfliktusban voltak egymással. Olyan igazi jó testvérek módjára. Adja Isten azt, hogy fel tudjuk ismerni minden helyzetben azt, hogy vajon mi az a lépés, amit Isten szeretne tőlünk, azt megtegyük, de ne próbáljunk Isten helyett is lépéseket tenni. Mert akkor azt úgy nagyjából csak elrontani tudjuk. Most persze sokan mondhatják azt, hogy és hogy ismerem ezt föl? Na ez megint csak Istennek a dolga. Isten az, akinek meg kell mutatnia számunkra azt, hogy ebben a helyzetben mi az, ami az én tervem, és mi az, ami a te elgondolásod. De ebben is van egy feladatunk, hogy odafigyeljünk rá. Mert nagyon könnyen tudjuk becsukni a fülünket, és fölvenni egy szemellenzőt, és azt mondani, hogy én csak a magam feje után akarok járni, azokat a lépéseket teszem meg, amiket látok magam előtt. Csak hogy én eléggé korlátozottan látok előre. Tehát első számú feladvány az, odafigyelni arra, hogy Isten mit akar, hogy megismerhessük azt, hogy mik azok a lépések, amiket nekünk kell tenni, és mik azok a lépések, amiket Istennek kell tenni. És mindkét irányban tudunk hibázni. Tudunk hibázni akkor, amikor nem tesszük meg azokat a lépéseket, amiket Isten tőlünk vár, és tudunk hibázni akkor, amikor meg akarjuk tenni azokat a lépéseket, amiket viszont Istennek kell megtennie. És helyette próbálunk valamiféle megoldásra jutni. És itt kétféle típusú ember van. Vannak a lusták, meg vannak a nyüzsgősök. A lusták azok általában abban a hibában esnek, hogy nem teszik meg azt a lépést, amit Isten vár tőlük. A nyüzsgősök meg miután megteszik azt a lépést, akkor még 3-4 lépést meg akarnak tenni, amit viszont Istennek kellene tenni. És akkor olyan pótmegoldások születnek, mint szüljön fiút Hágár. Gondolom, mindenki magára ismert a két kategóriában. Sokat segít, hogyha az ember be tudja magát lőni, hogy nekem melyik oldalra kell inkább figyelni. Ez persze nem jelenti azt, hogy a lusta nincsen bevonultva az ellen, hogy Isten helyébe próbáljon lépni. Csak sokkal inkább követjük el ezt, vagy azt a hibát. De Isten bölcsességével lehetőséget ad arra, hogy fölismerjük ezeket. És nem kell kétségbe esni akkor, hogyha hibáztunk, mert Isten abban a helyzetben fog tovább vezetni, amiben vagyunk. És nem abban a helyzetben, amiből lettünk volna akkor, hogyha nem tettük volna ezt vagy azt. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked azért, mert te vállaltad a nehezebb utat, és te nem emberi megoldást választottál, hanem Istennek a megoldását. Hajlandó voltál végigjárni azt az utat, amit Isten neked kijelölt. Köszönöm, hogy ezzel megváltottál minket. Gyerek, add a te bölcsességedet, hogy ismerjük fel, hogy mik azok a pontok az életünkben, amikor lépnünk kell, amikor sürgősen lépnünk kell. És mik azok a pontok az életünkben, amikor viszont várni kell. És várni kell arra, hogy te megadd azt, amit te akarsz megadni. És ne akarjunk akkor saját megoldásokat találni, és arra felé menni, amerre mi jónak látjuk. Hálát adunk neked, Uram, azért, mert ez lehetséges. És kérlek téged azért, hogy mindig tudjuk nyitva tartani a szemünket, és rád figyelni, hogy valóban fölismerjük a te akaratodat. Amen.